Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Mária Rádió Új Hullám Média Életutazók podcastjének következő részében. Rigó Eszter vagyok, a műsorvezető, és ma egy utazásra hívlak benneteket Monostori László atyával itt a stúdióban, akin keresztül megismerhetjük, mit is jelent életünket az egyháznak szentelni és a papi hivatást választani.
Sziasztok, én is köszöntök mindenkit! Hadd folytassam a történetet, mert nincs vége, ez még csak az óvis rész volt. Kicsit nagyobb voltam, általános iskolás, talán negyedikes, jártam hittanra, és egyszer a hitoktató néni azt találta mondani, csak úgy mellesleg, hogy kevés a pap. A 90-es évek közepén járunk időben, vagy első felében, és ez, hogy kevés a pap, ez úgy elgondolkodtatott engem. És elkezdtem így magamban gondolkodni, hogy hűha, hát ha kevés a pap, akkor ez probléma. Hát akkor ki fogja megkeresztelni a gyerekeket, ki fogja összeadni a párokat, ki fogja eltemetni a halottakat. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy mit tehetünk azért, hogy több pap legyen. És voltak világmegváltó gondolataim. Béreljünk óriás plakát helyeket, hogy gyere te is papnak. Vagy osztogassunk szórólapot a metró kijáratnál, gyere te is papnak. Aztán rájöttem, hogy ez nem biztos, hogy a legjobb módszer. És talán akkor, negyedikes koromban gondolkoztam el először, így, hát nem komolyabban, azt még nem mondanám, de akkor ment át így először félig komolyan a fejemen, hogy hát ha már a Jóisten engem kisfiúnak teremtett, és nem kislánynak, nem lehet, hogy én is pap legyek? És valami miatt biztos voltam benne, hogy ez lehetetlen. Mert én mindig azt láttam, úgy képzeltem el, hogy a papok, ők nagyon közel állnak a Jóistenhez, ők tényleg az életszentségre törekednek, és még ha nem is tökéletesek, de nagyon jó emberek. És én megláttam magamon, hogy nekem vannak bűneim, nekem vannak hibáim, én nagyon nem vagyok tökéletes, még rosszalkodni szoktam, volt, hogy intőt kaptam, hát én akarok pap lenni. És akkor biztos voltam benne, hogy hát ez biztos valami félreértés, de aztán őszintén szólva végül is objektív okot nem találtam arra, hogy miért ne lehetnék pap, és onnantól kezdve egy picit ez nyitva maradt az életemben, és akkor még egy harmadik történet, aztán a sztorizást be is fejezem. Egy évvel később, 11 éves lehettem talán, nyáron történt, a nagymamámat meg kellett műteni. Egy rutin műtét volt, nem is volt vészes, de gondoltam, hogy hát imádkozzunk érte, hogy jól sikerüljön a műtét, és rávettem a családomat, két testvérem van, mindketten fiatalabbak, meg a szüleimet, hogy menjünk el egy hétköznapi misére, mert amúgy vasárnaponként jártunk misére, de hát hétköznap nem. Elmentünk egy hétköznapi misére, hogy imádkozzunk a nagymamáért, és tényleg műtét jól sikerült, mindenki boldog. És akkor fordult meg a fejemben, hogy hát micsoda dolog, hogy a Jóistent akkor zargatjuk, amikor kérünk tőle valamit, hát úgy illik, hogy meg is köszönjük. Mm. És akkor másnap mondtam, hogy hát szerintem menjünk el most még egy hétköznapi misére, hogy megköszönjük a Jóistennek. Na, ott már kisebb volt a lelkesedés a családtagjaim részéről, de viszont, mivel akkoriban kezdtem el így önállóan közlekedni az utcán, így mondták, hogy hát végül is akkor menj el, de hát, hogy ők nem jönnek. És akkor elmentem egyedül a hétköznapi misére 11 évesen, akkor megszólított egy nagyon öreg néni, hogy nincs-e kedve minisztrálni, hát mondtam, szó se lehet róla, se tudom, hogy az hogy kell. Tehát, hogy a minisztráns az, aki ott segít a papnak az oltár közelében a szolgálatnál. És valami, és mai napig nem tudom, hogy mi volt ez, de valami egy belső erő, egy belső hang, hát nyilván maga a Jóisten másnap is arra indított, épp nyári vakáció volt, otthon voltam, nem volt különösebb dolgom, hogy menjek el másnap is a misére, és félve bekopogtam a sekrestyébe, szabad-e minisztrálni, szabadott, és onnantól kezdve én nekem a templom vált a második otthonommá. Mm. És én nagyon szerettem ott lenni. És először egyedül minisztráltam, aztán lettünk többen, aztán lettünk sokan, és a végén már tábort szerveztem a minisztránsoknak, amikor jöttek egy csomóan, akik kisebbek voltak nálam. És nagyon élveztem ezt a közösséget, nagyon élveztem azt, hogy együtt vagyunk, hogy akik hasonlóan gondolkodunk, hasonló értékrenddel vagyunk. Megszerettem a plébániát, bejárásom lett, kaptam kulcsot, jobban voltam a plébános atyával, bérma apámul választottam. És akkor kialakult bennem szépen lassan, hogy én szeretnék pap lenni. És nyilván, amikor mondjuk 17 évesen is azt mondtam, hogy szeretnék pap lenni, akkor már látták rajtam többen, hogy hűha, ez lehet, hogy komolyan gondolja.
Ez egy nagyon-nagyon szép és nagyon megható történet szerintem. És akkor ugye azt mondtad, hogy ez a nagyjáboli háttér, ahonnan érkeztél az egyházhoz, nem voltak így a családodban így olyan ágak, ahol valaki mondjuk egyházi tisztséget töltött volna be?
Nem, nem. Tehát nagyon, tehát így szegről végről nagyon, mit tudom én, a nem vér szerinti nagynénémnek a nagybácsia. Tehát így nagyon messziről valahogy kiderült, hogy van valami papi ág, de amúgy nem. Tehát, hogy nem ismertem senkit úgy a családból, aki, tehát nem volt pap nagybácsi.
Tényleg Isten választott erre a hivatásra. És hogy fogadta ezt a családod? Hát könnyen vették?
Nem. Tehát, nem? Nem, amikor látták, hogy komoly, akkor pánikoltak. Hát nézd, mindenkinek a szülei a legjobbat akarják a gyerekének, és az én esetemben is így volt. Első szülött vagyok, tehát ugye tesók még kisebbek voltak, szüleim is talán jobban féltettek, az első gyermek, aki kilép az életbe, és egyszerűen meg akartak attól óvni, hogy egy olyan hibát elkövessek, amit esetleg később megbánok. És édesanyám semleges volt, apukám ő inkább jobban féltett, és meg is próbált lebeszélni, megpróbált rávenni arra, hogy inkább először végezzek el egy másik egyetemet, és ha majd még mindig úgy gondolom, akkor még mindig elmehetek papnak, de végül nem hallgattam rá.
Végül nem végeztél el a kanásra, nem egyből választottad ezt.
Én nagyon szerettem a matekot, meg a hittant, meg az idegen nyelveket, és valószínűleg közgázra mentem volna, szerettem a számokat. Pszichológus is tanácsolta nekem, mert volt egy kötelező pszichológiai vizsgálat, mindenféle Rothschild teszteket, mindent el kellett végezzünk. És akkor a pszichológus mondta, hogy hát előbb végezz el a közgáz, majd utána jöjjön vissza. Mindenki azt akarta mondani, hogy ne menjek el papnak, de én azért kitartottam mellette is. És akkor végül is jó volt látni aztán a szüleimen is, testvéreimen is ezt a folyamatot, hogy ugye elkezdték elfogadni a döntésemet, utána elkezdtek támogatni, kevesebb mint egy év alatt eljutottunk odáig, hogy büszkék lettek rám. Tehát, hogy itt azért ez látszott, hogy van egy ilyen változás bennük, és mai napig élvezem az ő szeretetüket, támogatásukat.
Nagyon-nagyon nagy öröm hallani. És akkor ugye most már így felmerült, hogy elmentél az egyetemre, jelentkeztél, hogy főiskolára jelentkeztél papnak, meg említetted, hogy Rómában tanultál és dolgoztál. Mi a te akadémiai életutad?
Ja, igen.
Mi történt ezután, hogy akkor jelentkeztél, és elkezdtél papnak tanulni?
Igen, én nem tartom magamat egy nagy teológusnak, bár tény, hogy kitanítottak engem. Tehát én egy évet voltam Esztergomban, aztán 4 évet Rómában, akkor 1 évet itthon diakónusként, akkor még 2 évet Rómában posztgraduális képzésen, erkölcsteológiát végeztem, és akkor végül is itthon én is a Pázmányon PhD-ztem erkölcsteológiából, a lelkiismeretről írtam egy 19. századi német teológusnak az írásait, hasonlítottam össze más szerzőkkel. Ez is egy szép szakasz volt, bár nagyon, nagyon intenzív, nagyon fárasztó és nagyon megerőltető is, mert nem az volt, hogy akkor most nem tudom, van 1-2 évem doktorálni, hanem hát a lelkipásztori még a tanítási munka mellett így a lopott időkben, meg nem tudom, éjszakánként írtam a dolgozatot. Úgyhogy az akadémia életet az nagyjából ennyi, tehát végül is van doktori fokozatom, és akkor ezt én úgy használom, hát publikáltam is már, de mondjuk nem, tényleg nem ez a fő profilom, hogy én most itt nem tudom, itt állandóan könyveket írjak, vagy előadásokat tartsak konferenciákon.
Szoktál előadásokat tartani, vagy írni cikket, könyvet, valamit?
Igen, inkább ismeretterjesztő jellegű előadásokat szoktam tartani. Úgy érzem, hogy nekem talán ahhoz van nagyobb karizmám. Vagy
jól értettem, hogy egyetemen is oktatsz?
Igen, főiskolán. Igen, tehát az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, ott tanítom az erkölcsteológiát, levelező nappali, meg az egyház társadalmi tanítását, tehát ott megvan ez, meg ugye szakdolgozatokat írnak nálam, záróvizsgáztatók, tehát minden, ami ezzel jár, de nem ez életemnek a fő iránya, tehát nem érzem azt, hogy a Jóisten arra hívna, hogy én most nem tudom, itt ilyen könyveket, meg cikkeket író, meg könyvtárakat bújó teológus legyek. Fontos az is, csak vannak mások, akik ezt jobban csinálják nálam.
És mi a fő irány?
Én az emberek.
Emberek?
Tehát, hogy én nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, én reggeltől estig emberek közt vagyok, én szeretném az embereket Istenhez közelebb vinni, én szeretném a templomajtókat kitárni, én szeretnék elmenni az iskolákba, szeretnék elmenni a betegekhez, én szeretnék a plébánián közösségeket, és ezen dolgozom, hogy a közösség épüljön, és mindannyian férfiak és nők, fiatalok és idősek, közelről jövők és távolról jövők, hogy a jó Istent keressük, és őt megtaláljuk.
Hogy néznek ki a mindennapjaid ezekben? Tehát azért ez rengeteg dolog, gondolom, nem minden nap foglalkozol mindezzel egyszerre.
Talán egyébként érdekes, hogy nincsen heti rendem, nincsen napi rendem, minden annyira más. Még talán az évnek van egy ilyen ritmusa, hogy akkor nyilván adventben mások a kihívások, meg most májusban, amikor beszélgetünk. Be kell lássam, vannak különleges hobbiaim, például foglalkozom, hát túlzás, hogy foglalkozom, de szoktam olvasgatni, meg voltam 1-2 előadáson ebbe az irányba, hogy ilyen vezetői készségek fejlesztése például. Mert én azt látom, hogy mivel nagy plébánián vagyok, be kellett lássam, hogy minél nagyobb a közösség, minél több az önkéntes, minél több a munkatárs, én annál kevesebb szakmai munkát tudok végezni, mert egyre több a vezetői munka. Lehet, hogy rossz példa, de mondjuk itt a Mária Rádióban is, akik itt vannak a földszinten és dolgoznak főállásban a Mária Rádióban, őket ritkábban halljuk esetleg a mikrofonok mögött ülni, mint az önkénteseket, akik műsort szerkesztenek, műsort készítenek. Nyilván az, hogy én pap vagyok, az nagyon fontos, és ez a legfontosabb, hogy én tudok gyóntatni, tudok misézni, el tudok menni a betegekhez, temetni, esketni, keresztelni. Tehát ez megvan az életemben, de ezen kívül nekem nagyon sok ilyen menedzseri feladatom van. Nyilván vigyáznom is kell arra, hogy ne menjek át egy ilyen teljesen menedzserbe, hanem hogy a lelki élet, az imádság, hogy hát ez lenne a legfontosabb.
Hogy azért ez a menedzseri vezetői szerep azért valamilyen szinten olyan ki tudja égetni az embert. Igen. Ezzel hogyan tudsz védekezni ez a kiégés ellen? Hát, gondolom, nyilván az Istennel való kapcsolatot segít ebben, meg biztos, hogy az emberekkel szerzett élményeid is töltenek vissza ebbe, ami ennyit kivesz energiát. De hogy van valami bevett gyakorlatod erre? Vagy valami, ami tudod, hogy ez az, ami biztosan megvéd téged attól, hogy belefásulj a vezetői feladatokba?
Hát kellenek jó munkatársak, kell tudni delegálni, kell tudni nemet mondani, kell tudni csendbe lenni, kell az én idő, kell az imádság, kell az éves lelki gyakorlat, kell, hogy legyen nekem lelki vezetőm, és kell, hogy legyek emberek között, tehát hogy a közösségek megtartanak. Tehát 27 közösség működik a plébániánkon, nyilván nem tudok mindegyikükkel ugyanúgy foglalkozni, de hát én azt a stratégiát választottam, hogy nem az, hogy most lesz 3-4 közösség, és akkor mindegyiket én vezetem, hanem inkább legyen több, és akkor vezessék őket mások. De hát például vannak olyan közösségek, akik közel állnak a szívemhez, például most már a 3. fiatalházas közösséget alapítottam, és akkor hozzájuk azért igyekszem rendszeresen elmenni, és ott azért nem csak adok, hanem töltődök is. Tehát, hogy ezek is fontos alkalmak. Aztán a kollégákkal, papokkal való találkozás kötetlenül is, elmenni sportolni, vagy akár vacsorázni, vagy megnézni egy filmet, vagy tapasztalatot cserélni. Akkor a családommal is tartom a kapcsolatot, meg nagyon szeretek kirándulni, úgyhogy igyekszem a természetben is lenni, és hát megtartani egyfajta egyensúlyt, egyfajta harmóniát, hogy tényleg aludjak is eleget, legyen időm imádkozni, és hát végezzem el azokat a lelkipásztori és egyéb menedzseri feladatokat is, amik vannak, mert a plébánia az nem magától működik, hanem működtetni kell, és nyilván igyekszem a menedzseri feladatokat minél inkább delegálni, csak hát nem tudok mindent delegálni, és igyekszem minél jobb több lelkipásztori feladatot végezni, de hát ez egy örökös feszültség is bennem, meg hát egy harc, hogy én magam harcolok azért, hogy több lelkipásztori munkát végezhessek. Nyilván ebben vannak is előrelépések, de hát ezt annál jobban tudom csinálni, minél inkább egyre többen vannak mondjuk önkéntesek, akik segítenek nekem abban, hogy akkor ne nekem kelljen, nem tudom, a pályázatokat, meg a leveleket megírni, meg az ajánlásokat, hanem tudjak többet az emberekkel foglalkozni.
Értem. És hogyan tudod ezeket megélni? Hogyan lehet mégiscsak valahogy egy kicsit szétválasztani a munkát és a magánéletet, vagy ha van egyáltalán erre szükség, hogy az ember szétválassza ezt papként?
Hát szerintem ez a heti egy szabad nap az egy jó találmány.
Hát az, hogy van hetente egy szabad napod, amikor hát egy ilyen én idő össze, kikapcsolódás, de... amikor igen. Összejön.
De igen, tartasz. Tehát, hogy akkor gyakran, így nem azt mondom, hogy bezárkózom, de akkor gyakran elmegyek, nem tudom, kirándulni valahova, vagy elmegyek uszodába, vagy meglátogatok valakit. Tehát vannak olyan paptestvérek, akik akár 2 napra is elmennek, és akkor elmennek egy másik településre például. Ahol, hogyha másik településen vannak rokonaik, és akkor őket meglátogatják. Tehát, hogy ezt különbözőképpen csináljuk. Szerintem az a fontos, hogy ennek teremtsük meg a terét, és ez egyébként nagyon érdekes, hogy az elején nekem volt pici lelkiismeret furdalásom is, hogy hát én most elmegyek pihenni, hogy ez nem-e önzőség, mert hogy tényleg itt még annyi dolog lenne, így sokan akarnak velem találkozni, beszélni, és én meg most elmegyek. Nem az lenne a nagyobb szeretet, meg az önfeláldozás, hogy itt maradok. És egy idő után rájöttem, hogy igaziból, hogyha nem veszem ezt komolyan, hogy töltekezzek, akkor nem fogok tudni adni, akkor ki fogok égni, és
ez
akkor
tönkre megyek.
Ez mennyire
igaz minden szakmában.
Úgyhogy próbálok erre tudatosan odafigyelni, nem azt mondom, hogy ezt én csinálom a legjobban a világon egyáltalán, nem? Igen, tehát én például különleges vagyok olyan szempontból, hogy én valahogy hetekig szabad nap nélkül simán 10-20 vagy akár még több napot dolgozok úgymond megállás nélkül, de viszont igyekszem évente többször így néhány napra akkor elutazni, és akkor egybefüggően inkább pihenni így. Meg ami még nagyon fontos nekem, az éves lelki gyakorlat. Tehát akkor tényleg egy hétre elmegyek, és akkor egy hétig csak imádkozom, és csak csöndbe vagyok. És akkor az jó esetben egy évre feltölt annyira, hogy aztán a napi imákkal eszinten tudjam tartani ezt a
jól megért Isten kapcsolatot. Nagy ereje van, az biztos, hogyha beszélhetünk ilyen konkrétumokról. Mi az, amit a legjobban szeretsz a hivatásodban, azon túl, hogy emberek, és emberekkel foglalkozni. Mi az a legmaradandóbb, legcsodálatosabb emléked, akár több dolog, egy-két dolog, ami neked egy-egy ilyen csúcsélményként megragadt, amikor azt érezted, hogy na ez az, ami miatt ezt a szakmát választottam, ezt a hivatást választottam.
Két dolgot mesélnék el, ez két nagyon rövid történet, és lehet, hogy így elmesélve azt mondják majd a hallgatók, hogy hát milyen gagyi történet ez, de higgyétek el, hogy nekem ez fontos volt. Az egyik, ez többször is előfordult, amikor van az első áldozás, tehát amikor a 10 év körüli gyerekek először magukhoz veszik a Szentostját a misében. És amikor ott vannak, mit tudom én, 50-en, 60-an, vagy még többen, fehér ruhába öltözve, égőgyertyával a kezükben, és kiabálják a templomba, hogy hiszünk Istenben, ellene mondunk a sátánnak, és csillogó szemmel, örömmel, boldogan, meghatódva letezik a bűneiket a gyónásban, és magukhoz veszik az Úr Jézus testét, akkor ez mindig egy akkora öröm számomra, hogy bevallom férfiasan, én nem egyszer elérzékenyültem, és egyszer volt, hogy alig tudtam folytatni a misét, mert tényleg úgy potyogtak a könnyeim, pedig csak így végignéztem rajtuk, és azt láttam, hogy ez nem én vagyok. Tehát, hogy ezek a gyerekek, ezek nem azért vannak itt, mert én egy olyan nagyszerű pap vagyok, ez nem az én érdemem, hanem itt a Jóisten működik, ez a Szentlélek műve, és hogy én az ő eszköze tudok lenni, hogy tulajdonképpen én Istennek vagyok a munkatársa, az ő meghosszabbított keze, és ez egy akkora boldogság, egy akkora megtiszteltetés, meg amikor tényleg így a gyerekek így látszik, hogy lelkesednek Jézusért, na ez mindig egy ilyen csúcsélmény nekem, és a másik, ez kicsit más, de ez is emberekkel kapcsolatos, talán most ez meglepő lesz, de a haldoklókkal való találkozás. Tehát nem egyszer előfordult, hogy hívtak egy haldoklóhoz, hogy Laci atya, gyere, már nagyon rosszul van az XY bácsi vagy néni, siess, mert már alig van hátra valószínűleg pár óra vagy pár nap. És volt, hogy nyilván ilyenkor az ember igyekszik menni minél hamarabb, de volt, hogy nem tudtam azonnal menni, mert lehet, hogy nem is voltam a városban, és akkor volt nem egyszer, hogy az illető mielőtt meghalt volna, megvárt engem. És akkor mondták is, hogy jaj, hát Szentostját nem kell hoznod, hát már nincs magánál, nincs eszméleténél, csak tényleg hozd a kenetet, add a betegek kenetét, imádkozzunk együtt. Hát mondom, azért elviszem a Szentostját. És nem egyszer előfordult, hogy a beteg már beszélni nem tudott. Tehát egyáltalán nem voltam benne biztos, hogy érti, amit mondok. A szemét csenyította ki, de például olyan volt, hogy feloldoztam bűneitől, megkentem a betegek kenetével, nem tudtak nyitni a szemét, de elkezdtek patakokba folyni a könnyei.
Nagyon-nagyon gyönyörű.
Vagy a másik, a bácsi napok óta, vagy hetek óta nem tudott már enni semmit. És nem is erőltettem az áldozást, akkor imádkoztunk, és elkezdett így mutogatni a szájára, hogy és azt hittem, hogy vizet kér. Mondta, hogy nem, és akkor rájöttem, hogy a Szentostját kéri. És hetek óta nem tudott már semmit magához venni, de akkor ki tudta nyitni a száját, és meg tudott áldozni a Szentostjával. És amikor utána másnap fölhívnak, hogy miután elmentem, 2 óra múlva meghalt, akkor én arra gondoltam, hogy itt valami nagyon nagy dolog történt, és hát nagyon remélem, hogy egyszer majd én is eljutok a mennyországba, nagyon szeretnék, akkor remélem, hogy ezek a drága bácsik és nénik, akiket kísérettem utolsó útjukon, ők majd imádkoznak értem is, hogy a Jóisten engedjen be oda, és bocsássa meg az én bűneimet, mert tudom, hogy azért sok hibám van, meg messze nem vagyok tökéletes. Én a Jóisten szeretném szolgálni, és segíteni az embereket abban, hogy eljussanak hozzá.
Ez engem is teljesen meghatott ez a történet, tehát azért ez tényleg nagyon felemelő is, meg nagyon nehéz is volt hallgatni így egyszerre. Kicsit így szótlan vagyok így a történet után, de azt gondolom, hogy nem is feltétlen kellenek ehhez szavak, hanem szerintem minden benne volt ebben a történetben, amit adhattál így a hallgatóknak azáltal, hogy ezt elmesélted, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezt megosztottad. Még egy-két ilyen záró kérdésem van, hogy így...
Állok elébe.
Folytassuk még az elcsendesülés előtt, hogy ugye vannak olyan pillanatok az ember élete során, amikor megkérdőjelezi a döntéseit, az élet célját, elgondolkodik azon, hogy jó úton jár az életben. Neked voltak ilyen pillanataid?
Igen, egyszer, de még papnövendékkoromban, tehát papszentelés előtt, amikor teológiát hallgattam, akkor 2 év tanulmányok után nyáron, akkor nagyon szerelmes lettem egy lányba, és akkor ennek kapcsán azért felmerültek ezek a kérdések, hogy most akkor a Jóisten merre hív engem, és hát nagyon nehéz döntés volt, és nagyon sokat szenvedtem, és kemény volt, de aztán a Jóisten valahogy láthatatlan kézzel felsegített engem arra a vonatra, ami visszavitt Rómába a tanulmányaim helyszínére, és tudtam folytatni. Tehát volt ilyen elbizonytalanodás, abszolút volt.
És akkor Rómában így megerősödött a küldetéstudatod újra?
Igen, igen.
Ez a te utad.
Én úgy mondanám, hogy igaziból mindig ott volt bennem a papívatás, mindig ott volt, hogy a Jóisten hív engem, csak ezt hol hangosabban éreztem, hol halkabban, de mindig ott volt. Én hát gimnázium alatt is azért én sejtettem, hogy pap leszek, vagy talán túlzás, hogy sejtettem, de hát nagyon benne volt a pakliban, tehát foglalkoztatott a papívatás, de nem voltam benne biztos. Úgyhogy például 17 éves koromban volt egy barátnőm, a Kriszti, és akkor volt egy ilyen diák szerelem, egy 3 hónapos párkapcsolat, és hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy megadta nekem ezt a kegyelmet, hogy van egy ilyen tapasztalatom is, és hát ez teljesen rendben van, úgy gondolom, és hogy segített nekem is akkor, hogy jobban lássam a saját hivatásomat, és hát a Krisztivel is akkor teljesen jól meg tudtuk beszélni annak idején, és ő se haragudott, hanem egyszerűen láttuk, hogy őt arra hívja az Isten engem meg erre, és akkor utána még az esküvőjére is meghívott.
Nagyon szép. De nem tartad össze őket?
Nem, végül nem.
De úgy volt?
Már nem emlékszem, már régen volt, de azóta is néhányszor találkoztunk, igen.
Ez nagyon-nagyon jó. Ez annyira felemelő hallani, mert szerintem nagyon sok fiatalban, én legalábbis azt gondolnám, hogy ez a félelem azért ott dolgozik, hogy de mi van, ha szerelmes leszek, mert azért ennek az életkornak ez egy velejárója.
Persze,
az ember ilyenkor így szerelmes lesz.
Igen, de hát kispapként is szerintem többször is voltam szerelmes, csak egy ilyen nagy volt. De hát és akkor az akkori lelkivezetőm azt mondta nagyon bölcsen, hogy hát akkor csinálj 3 dolgot, amíg nem vagy pap. Az egyik, adj hálát a szerelemért, mert a szerelem az egy csodálatos érzés. És ez azt jelenti, hogy egészséges férfi vagy. A másik, hogy használd fel ezt hivatástisztázásra. Tényleg, kérdezd meg a Jóistentől, hogy akkor most merre hívsz engem? És a harmadik, hogy hát ne találkozz azzal a lányjal, mert az viszont nem segíti a hivatást. Tehát ha úgy döntesz, akkor viszont akkor menj el, akkor ne folytasd a teológiát, ne folytasd a szemináriumot, akkor ha az az utad, akkor menj, de ha maradsz, akkor viszont légy hűséges ehhez.
Ja, és azért ezzel nem könnyű megbirkózni, azt gondolom. Tehát, hogy itt azért nem. Ezek nagyon nagy, súlyos kérdések az ember életében.
Igen, bár ugyanakkor én nem gondolnám, hogy mi papok valami szuperhősök lennénk. Én úgy gondolom, hogy aki házas, tehát ezek ott is felmerülnek. Tehát attól még, hogy valaki férnél van, vagy felesége van, az sem garancia arra, hogy ő soha senki másban nem lesz szerelmes. Tehát papként megvan ez a privilégiumom, hogy nekem sok házas ember is kiönti a szívétbe, vagy a lelke bensejébe, és hát sok ilyen történet van, amikor valamilyen szerelem lángra lobban valamelyik házasférben egy harmadik személy iránt, úgyhogy ez is előfordulhat, és ott is vannak kemény történetek, ott is van sok szenvedés, de hát a szerelem az egy érzés, arról nem tehetünk, amiről viszont tehetünk, az a döntésünk. Ahogy a házasságban is gyakran nehéz hűségesnek lenni, de érdemes, úgy ez a papságra is igaz, hogy néha nehéz hűségesnek lenni, de érdemes.
Szerintem ezek csodálatos befejező gondolatok, azt gondolom a témához, hogyha benned sem marad semmi, amit még szeretnél megosztani. Ferenc pápa a látogatása során a fiatalokhoz intézett beszédében pont egy pár héttel a műsor felvétel előtt, egy héttel.
Bizony.
Korábban kifejtette azt, hogy milyen fontos a csend, és hogy a mai generációknak nagyon-nagyon nehéz ezt megtapasztalnia, és mondhatod, hogy neked is ugye van egy ilyen csend én idő így az életedben, vagy többszörösen egy ilyen rendszeresített csend én idő. Meg én ezt nagyon-nagyon fontosnak is érzem, hogy foglalkozzunk a csenddel, és éljük meg a csendet, és töltődjünk fel ebből, és ehhez kapcsolódva én azt mondom, hogy tartsuk meg így az Életutazók műsor szokásos záró elcsendesülő perceit, amikor általában egy-egy művet, zeneművet hallgathatunk meg, vagy egy-egy verset, novellát, mesét, most ez esetben egy bibliai történetet fog nekünk Laci atya felolvasni, elmondani. Még mielőtt elkezdjük, megkérdeznélek, hogy miért ezt a történetet választottad, mert én hallottam már itt korábban, hogy a tékozló fiú történetéről lesz szó, és szerintem ez mindannyiunkban megmozgat valamit benned, mit vagy, hogy ezt választottad.
Tehát több kedvenc részem is van a Bibliából, meg hát tényleg hozhattam volna én is egy zenét, vagy egy verset, de úgy gondoltam, hogy ha már így a papságról beszéltem, talán hát ki, ha én nem, hozom valamit a Bibliából, tele van jó történettel. Gondolkoztam azon is, hogy akkor hozzak valami olyat, ami talán kicsit meglepő, vagy kevesebben ismerik, de végül is úgy vagyok azzal, hogy attól még, hogy valami közismert, vagy nagyon sokan ismerjük a tékozló fiú történetét, ez attól még nem válik közhelyessé, vagy elcsépelté, és hát én ezt is férfiasan bevallom, hogy tény, hogy a Jóisten engem az átlagnál jóval érzékenyebbnek teremtett, de én szeretem magamat, én azt hiszem, hogy ez segít abban, abban, hogy jobban közel legyek az emberekhez. Tehát bevallom, hogy ezt nekem nehezemre esik úgy elolvasni, hogy ne hatódjak meg újra és újra, pedig hát már nyilván nagyon sokszor olvastam a Tékozló fiú történetét, de számomra ez a kép, ez azt jelenti, és akkor mindjárt tényleg felolvasom, hogy Isten annyira szeret minket, hogy bármit teszünk, tényleg bármit, mindig visszamehetünk hozzá, és ha utaltál itt Eszterre a Szent Atya szavaira a Pap László sportarénában, amit ott elskandáltatott a gyerekekkel, hogy Isten mindig megbocsájt, azt hiszem, hogy ez pont erről szól, hogy nincs az a nagy bűn, amit Isten ne tudna megbocsájtani, és hogy mindig visszamehetünk hozzá, és hogyha nagyon megbántjuk őt, akkor is visszamehetünk hozzá, és hogy ő nem tud nem szeretni, ő mindig szeret minket, és ez egy olyan dolog, amit hát nem tudunk meghálálni, nem tudunk kiérdemelni, ezt tényleg csak elfogadni tudjuk.
Ti pedig hallgassátok szeretettel.
Abban az időben így szólt Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához. Apám, add ki nekem az örökség rámeső részét. Erre szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát. Amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. Örült volna, ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt. Apám házában a sok napszámos bővelkedik kenyérben, mondta. Én meg éhen halok itt. Útra kelek, hazamegyek apához, és megvallom. Apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó. Csak béreseit közé fogadj be. Csak ugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult, és megcsókolta. Erre a fiú megszólalt. Apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Az apa odaszólt a szolgáknak. Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára sarut. Vezessétek elő a hízlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt, és életre kelt. Elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és apád levágta a hízlalt borjút, hogy egészségben előkerült, felelte. Erről megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött és kérlelte. De ő szemére vetette apjának. Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szektem meg parancsodat, és nekem még egy gödőjét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a barátaimmal. Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, hízlalt borjút vágattál le neki. Azt mondta neki, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. S illet vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.
Nagyon-nagyon köszönöm a felolvasást, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél a műsorba. Szerintem egy nagyon gazdag beszélgetést tudhatunk magunk mögött, és köszönöm a hallgatóknak is, hogy itt voltak velünk.
Köszönöm a szuper kérdéseket, és én is örülök, hogy tudtunk beszélgetni, és hát jó hivatásválasztást, és hát ha a hallgatók közül valaki majd a papi hivatást fogja választani.
Bízom benne.
Ha jó Isten meghívja.
Ez volt az Életutazók műsor. Sziasztok!
Sziasztok!